találkozás. Adventi készület szerzetes nővérekkel.
Szent Ferenc perugiai legendájának 110. fejezetében arról kapunk bizonyosságot, hogy Ferenc különösen fontos szerepet tulajdonít karácsony ünnepének, mert azt vallja, hogy az Úr születésében nyer bizonyosságot üdvösségünk. Hiszen amióta megszületett, biztos, hogy üdvözülhetünk. Jézus születése tárja fel üdvözítő tervét. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Várakozás című adventi műsor folyamunkban Csegezi Mária köszönti a kedves hallgatót. Megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntöm Tegzes Katalin segítőnővért, aki személyesen kísér veszteséggel élő embereket, hiszen gyászpasztorációval foglalkozik. Isten hozta a Mária rádióba.
Köszönöm szépen a meghívást, és én is szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden hallgatóját.
Szent Ferenc felvezetőmben idézett gondolatai, a születés mindenek elé helyezése és garanciája az üdvösségre, hogyan hat egy gyászsal foglalkozó nővér karácsonyi készületére?
Amikor belegondoltam és elolvastam én is ezt a pár mondatos kis részt a legendából, az első gondolataim bizony majd 50 évvel régebbre vittek vissza, vagy több mint 50 évre, az 50-es évek elejére, és úgy gondoltam, hogy visszagondolok, hogy milyen karácsonyvárásban nőttem én fel. Mi volt számomra az, ami meghatározó a mai napig az életemben? Egy egyszerű óbudai családból származom, kis másfél szobás lakás és a 7 emberke, szüleim, testvéreim, özvegy nagymamám, egy nagyon tevékeny és békés hétköznapokat élve készültünk az ünnepekre, hogy az ünnep valóban ünnep legyen. Kiemelkedtek, mondhatom így, az adventi vasárnapok ezekből, hisz édesanyám mondása cseng a fülemben, kislányom, ünnep az, amit ünneppé teszel. Készültünk a karácsonyra, és ezt valóban megéltük. Az akkori téli havas reggelek, siettünk a Rorátéra, az adventi vasárnapok, kezdve a koszorú készítéstől, édesapám főzte a szaloncukrot, mi vágtuk a papírkákat, csomagoltuk, és valami nagyon-nagyon bensőséges énekkel, imával közösen voltak az adventi gyertyagyújtások is. Ez úgy meghatározta a gyermekkoromat, majd aztán a hittanórákon lassan kitisztult az is, hogy valójában a karácsony, mondhatom azt, hogy a legszebb ünnepünk. És itt kapcsolódnék Szent Ferenci gondolathoz, hogy igen, ez a legkedvesebb ünnepünk azzal együtt, hogy megtanultam, hogy a legnagyobb ünnep az húsvét. Mert ha Jézus megszületik, de meg nem hal, nem teljesedik be a megváltás. Viszont ha a szűzanya nem mond igent Jézusra, akkor hasonló módon valószínű, hogy valahogy nem is gondoltam bele, hogy mi lenne, mert inkább azzal foglalatoskodtam, hogy hogyan tudom én ma megélni azt, hogy a megváltás kezdete, a megváltás kulcsa, a megtestesülés, a születés valóra váljon, valóban élet legyen. Mondhatom azt, mint aki közel áll a gyászolók fájdalmához, hogy rövid, hosszú az életünk, kinek mennyi adatik. De mindegyikünk születik. És egyet tudunk, ha születünk, akkor valahol az életünknek vége is van. És mégis ez a születés kap nagy hangsúlyt, tulajdonképpen valahol ott, hogy újra és újra szembesülök azzal, hogy hogyan készülök én erre a születésre. Születésnap, ajándékkészítés, nagy készület, vagy vendégvárás. Gondoltam már bele abba, hogy persze készítünk ajándékot Jézusnak. Aztán valójában mi kapunk ajándékot, pedig az igazi ajándék az ő maga. Tudok-e én akkor neki ajándékot készíteni, volt benne? Illetve az is, hogy hogyan tudom kimutatni azt a tiszteletet, amit Szent Ferenc nagyobbnak tart. Nem a legnagyobbnak, de mint aki Szent Ignáci lelkiségben élő szerzetes vagyok, egy nagyon-nagyon egyszerű párhuzam ébred bennem, mégpedig az, hogy Szent Ignác azt mondja, mindent Isten nagyobb dicsőségére. Nekem ezzel csengett többek között össze a Szent Ferenci gondolat, a nagyobb tiszteletet adni ennek az ünnepnek.
Ha egy picit visszakanyarodunk még a gyerekkorához. Említette, hogy milyen bensőséges családi közösségben készültek a karácsonyra. Nekem, ahogy elképzeltem ezt a családot, az jutott eszembe, nagyon összetartó, szeretetben élő család. Mikor és miért döntött úgy, hogy segítőnővér lesz, és mások szenvedésével foglalkozik?
El kell mondanom, hogy mindig is édesanyjának készültem, sok gyermekkel. Megajándékozott a Jóisten, hogy tudtam különbséget tenni, vagy tudtam megkülönböztetni, hogy édesanyjának híve egy tovább lépő párkapcsolatból, vagy pedig az megmaradt barátságnak, és engem ő féltékeny szeretettel szeretve elhív. Hát ez igen régen történt, 49 évvel ezelőtt, 25 évesen meghallottam ezt a hívást, hogy mondj nekem igent, és egy szüleimmel tett, akik akkor nyugdíjba indultak, és ez volt a vágyuk, hogy Rómába és Máriacellbe eljussanak, ide kísérhettem el őket, úgyhogy az igenem egy kicsi Máriacelli kápolnában mondtam ki, és csak annyi volt, hogy mondj nekem igent. És egyértelművé vált az igent mondásom, ami akkor őszintén, hát nem a jelenkori nagy szabadságra és lehetőségekre vonatkozott, akkor az bizony leginkább a föld alatti egyház rejtekben élő szerzetesi életét jelentette, ebből vált valóra aztán a rendszerváltáskor egy szabad lehetőség, és már örökfogadalmasan indulhattam az új szabadság felé, ami a segítőnővérek közösségén belül valósult meg, és választottam, nem is tudom. Azt hiszem, ez inkább megint csak az Úristen gondviselő jósága volt. Én egészségügyi területen kezdtem, rákkórházban anesteziológus asszisztensként dolgoztam, majd aztán szakoktatóként, és a második területem a teológia.
Akkor most már értem azt, hogy miért ezt a közösséget választotta. Ugyanis épp arra szerettem volna rákérdezni, hogy nem a legnépszerűbb női szerzetes közösségbe lépett be. Honnan volt a kapcsolat? Hogy ismerte meg őket? Miért döntött így? De akkor a foglalkozása már félig válasz.
Igen, ez akkor egy kicsit a megkülönböztetés kérdése is volt számomra, hogy egy egészségügyel szorosabban kapcsolódó rend legyen az életem mindennapja, vagy pedig egy kicsit tágabb lehetőség, és így adódott a segítőnővérek kongregációja, aminek a teljes neve a tisztító tűzben szenvedő lelkeket segítőnővérek.
Két és a rendalapítójuk Boldog Mária?
Gondviselésről nevezett Boldog Mária, özön ismert, 1856-ban alapítottak Párizsban bennünket, és az alapítást követő 100 évre 1957-ben avatták őt boldoggá.
Nos, belép ebbe a szerzetes rendbe, akkor a foglalkozását feladja, vagy ott is tudta folytatni?
Szent Ignác azt mondja, hogy azt használd, ami segít, és ilyen mód a rendünkben is lehetőség van, sőt, így mondom, megkeressük azokat a területeket, és ez az elsődleges szempont, amit más nem tesz, vagy csak nagyon kevesen, a legszegényebbekhez akart menni mindig Mária, a legelhagyatottabbakhoz. Tulajdonképpen az üzenete is így szólt akkor, amikor a tisztító tűzben szenvedő lelkeket alapítottak, hogy nincs olyan szerzetes közösség, amelyik elsődleges céljának tűzné ki. És gondviselésről nevezett Mária megelőzte a korát, azért ez zsinat előtti kor, és akkor még az volt a gondolatok az emberekben, a tanításban, egyházi tanításban is, hogy a tisztító tűz az a halál utáni időszakunk. Nem. A tisztulás a születésünkkel kezdődik. És itt is valami nagyon nagy dolgot tapasztaltam, mert mikor a Földön élünk, az az időszak is a tisztulás útja.
Milyen különös, hogy itt a Földön mindenkinek más az élete, másért küzd. Van, akinek nagyon sok szenvedés kijut, van, akinek csak kevesebb, van, akinek meg abszolút jó élete van, mert már itt elkezdődik a tisztító tűz. Egy hatalmas folyamat, amíg az Úr Jézus elé kerülünk, de a születésünk pillanatával kezdődik, vagy talán még korábban, amikor ő elgondol
bennünket. Igen. A születésünk az tulajdonképpen, ha most egy picit szabad, nekem a Teár de Chardin-i gondolat az, ami összeköti az én földi életem és születésem, és az örök életre való megszületés, a halál pillanatát. Ő azt mondja, és ez itt talán nagyon is aktuális, hisz szoktam mondani, hogy nem a 4 hét alatt éljük meg Mária várandóságát, hanem 9 hónapon, március óta. Van-e valaki, aki március 25-én valami olyat tesz, hogy akkor most elindul egy élet, és már karácsonyra gondol, és valóban végig kíséri a Mária gyermekváró, tulajdonképpen a Föld urát váró életét. Bennem ez úgy él, Teár de Chardin-i gondolat alapján, hogy igen, a magzati élet 9 hónapjában valójában élünk egy kis burokban, ahol sötét van, de ugyanakkor érezzük, hogy szeretnek, hogy táplálnak, hogy várnak, hogy beszélnek hozzánk, hogy úgy minden kerek, csak éppen nem látjuk azt, aki mindenről gondoskodik. És akkor valami szűk kis csatornán igen nehezen át kell magunkat préselni ahhoz, hogy egy ilyen reflektorfényes vakító szülőszobára megérkezzünk, és akkor az első lehelletünk az, hogy felsírunk. De ugyanakkor az első elválás és elszakadás is ott van, amikor átvágják a köldökzsinort.
Bizony.
Az a kicsi lepény, amiben addig éltünk, az lehullik rólunk, az betöltötte a küldetését. És mondja Teár de Chardin, ez valójában az életünk. Nem 9 hónap, lehet, hogy 90 év, vagy csak éppen pár óra, de az alatt odabent, itt a földi élet, szokták mondani a sötét földi élet után, valójában ahol készültünk, tudtuk, hogy szeretnek, várnak, beszélnek hozzánk, ott vannak az írások, és ettől a földi életet biztosító testünktől meg kell válni, és a lelkünk, ami ebben a külső fizikai testet hordozó valóságban láthatatlanul növekedett, az fog megérkezni az Istenhez. Testünk itt marad.
Ezt is felfoghatjuk egyfajta születésnek, hogy abszolút megszülettünk
az örök életre.
Az örök életre, igen.
Az örök életre, és akikkel beszélek, vagy akik halálközeli állapotba kerültek, azok pont ezt mondják, valami alagút, valami szűk, de annak a végén valami csodálatos fény. Saját bátyám mellett részese lehettem az ő elmenetelének, és az utolsó előtti napon ilyet mondott: Kató, már valami olyan szép helyen voltam, miért kellett visszajönnöm? Ez maradt meg bennem, valahova bepillanthatott a jó Isten kegyelméből. Tehát igen, ez a tisztelet, ez a nagyobb tisztelet a születés, a kezdetek után való vágyakozás, ez bennünk van. Az idős ember sokszor mondja azt, hogy már úgy szeretnék oda átlenni. Vágyakozik valami jobb után, talán azt már ő a belső szemeivel látja, már úgy készült. Szent Ferencnek ez a születésre való elsődlegessége, vagy legalábbis nagyobb tiszteletet kívánó volta, engem ide visz. Összeköt a születéssel és az örök életre való megszületéssel. Ha szabad egy kis ovis hittanos élményem, tavaly, ahogy beszélgettük, ugye készültünk a karácsonyra, és aztán jött a húsvét. És egy kis barlangot készítettem nekik, amiben hát elkészítettük a jászolt, és vártuk Jézus születését. Majd a nagy héten ugyancsak ezt a kis barlangot vittem, hogy hát majd akkor ugye ide helyezik be Jézust, és én bár nem mondtam ki ezt a szót, a gyerek mondta ki azt, hogy hát ez olyan, mint amikor születik a barlang, igen, már hogy a sír, ahova, igen, tették Jézust. És ő a maga kis gyermeki egyszerűségével fogalmazta meg azt.
És megtalálta a kapcsolatot.
Igen. Én tovább gondoltam egy picit teológiailag. Bezáródott a paradicsom ajtaja. Hogy az kapu volt, ajtó volt. Ezt Szent Ignác azt mondja az elmélkedésében, hogy mindenki gondolja el, hogy mi az, ami az én fantáziámba közelebb tud hozni ahhoz, hogy ott érezzem magam, amikor kiüzetik az ember. De ugyanakkor elhangzik az ős evangélium, hogy de majd lesz egy asszony szülötte. És úgy elgondoltam ebből a gyermeki párhuzamból, hogy nagy valószínűséggel a betlehemi barlangon nem volt ajtó. Ott a nyitott világba született meg Jézus, hogy mindenki megtalálhassa, aki keresi. Keresem-e? Ezzel vitt úgy tovább a karácsonyi készületem, hogy mit csinálok én tulajdonképpen. Beszélgetek az emberekkel, beszélgetek a gyászolókkal, készítem őket föl a karácsonyra, és van egy nagyon-nagyon fontos mondat. Nem túléljük, hanem megéljük az ünnepet. Tehát, hogy ne a veszteség kerüljön előtérben, például egy gyászban élő, még esetleg első találkozása lesz, mert ugye a gyász éven azt mondom, hogy mindent egyszer megélek a szerettem nélkül.
Igen.
És ezzel együtt tudjam megélni, mert nem a gyász helye karácsony, hanem a születés helye. És hogyha az én szerettemnek az örök életbe való születését tudom azonosítani Jézus születésével, akkor nagyobb tiszteletet tudok adni a Jézusi születésnek, mintsem a magam veszteségének. Mert ő valójában célba ért azáltal, hogy elhunyt. Majd Jézus is. Csak a keresztfán mondja azt, hogy beteljesedett. Vagyis az élete betöltötte a küldetését. Sokszor azt mondom a gyászolóknak, úgy próbálom arra rávinni őket, hogy gondolják át az élet lényegét, és a születés titkát, és a halál titkát, hogy megtanítanak bennünket megszerezni valamit. Tudnilik, a megérkezés, a cél lesz már ott, a paradicsomban, amikor azt mondta Jézusról a gondviselő Isten, hogy majd születik valaki, aki újra megnyitja ennek a paradicsomi állapotnak a lehetőségét, és az, amikor az emberek az ajándékozásban akarnak kifulladni, vagy még inkább az utolsó napokban a készület, a szaladgálás, a takarítás. Volt egy nagyon kedves házfőnöknőm, aki egyszer, amikor kicsit röstelve mondtam, hogy nem tudtam rendet tenni a szobámba, azt mondta, Katalin, a szűzanya nem takarította ki a barlangot, ott kosz volt és büdös. És Jézus megszületik. Nem az a legfontosabb, hogy most minden toppon legyen, hanem hogy a lelkem hogyan készítem. Hogyan találom meg azt a tiszteletet, ami valóban megilleti a születendő gyermeket, a mindenség urát.
De hogyan készülnek a közösségben a segítő nővérek a karácsonyra?
Hát ahogy mindegyikünk feladata más, természetesen mindegyikünk a saját feladatán belül, én is lelki gyakorlatot tartottam az elmúlt napokban, de maga az a készület nekem inkább arra összpontosodik, hogy tudjam a személyes vagy a csoportjaimat felkészíteni karácsony ünnepének a tényleges, valóságos megélésére. Persze készítgetek én is a csoportoknak ajándékot, kis apróságot, iskolai lelki napot tartok például, aztán egy plébánián tartok hétvégén egy lelki napot, és már bevásároltam ezeket az icipici, jelképes Mikulásnak mondott kis csoki darabokat, és készítek kicsi papírból mitrát, egy kis püspök süveget, azt ráragasztom. Mindig azt látom, hogy értékelik, és talán egy-egy ötletet is kapnak belőle, hogy szabad megszentelni a hétköznapokat. A közösségi készületünk az általában a rendi témánkhoz, vagy az éppen a Lelki út nevű programunkhoz kapcsolódik, és amikor együtt vagyunk, akkor tulajdonképpen ezekről beszélgetünk. Karácsonyt természetesen együtt ünnepli meg, ugye a budapesti közösség is, mint a csobánkai közösség, de például én nálam a segítőnővér család, vagyis a világi társaink, összejövünk még egy szálláskeresés kis liturgiájára is. Ez csak egy ilyen kis egyórás együttlét, ahova az egyik társunknak van egy ilyen nagyon aranyos, szamár háton ülő kis szűzanya szobra, azt hozza el, és együtt imádkozunk. Vagy most éppen egy katolikus iskola gyerekeihez készülök, és ott az induló szent évnek a gondolatát fogom központi helyre helyezni, a reménység zarándokai, és ezt fogom összekötni a szent család, vagyis József és Mária útjával Názárettől Betlehemig, hogy ne a konzumvilág győzzön, hanem a lelkiség kapjon megfelelő hangsúlyt karácsonykor, attól lesz bensőséges a karácsony.
Ennél szebb zárása nem is lehetne a beszélgetésünknek. Én hálás szívvel köszönöm Katalin nővérnek, hogy beszélgetőtársam volt, és megosztotta gondolatait a Mária Rádió hallgatóival. Áldott karácsonyi ünnepeket kívánok!
Én is köszönöm a meghívást, én is áldott békés karácsonyt kívánok mindenkinek.
Köszönjük szépen!
Várakozás. adventi készület szerzetes nővérekkel.
Mária Rádió. Szeretetből.
Enciklikák.